Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekünk testvéreim a 269. dicséretet, mind az öt verset. 269. köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük az igét, amit készítettél nekünk, és áld meg bennünket, hogy fogni tudjuk a te üzenetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig szerte jártál, és mindenkivel jót tettél. Köszönjük, hogy nem voltál személyválogató, de mégis az volt kedves előtted, aki őszintén és hittel ment hozzád, és kiáltott hozzád, kegyelemért, vagy bármi másért. És köszönjük, Urunk, hogy mindazok, akik rád merték és rád merik vetni a bizalmukat, és még a gondjaikat is, azoknak megédesíted az életét. Áld meg bennünket, hiszen te látod azt, hogy mi van a mi szívünkben. Mi az, amitől szeretnénk szabadulni. Te látod, Urunk, azt, hogy hol is tart a mi életünk, hogy milyen környezetben élünk, milyen gondokat, milyen terheket cipelünk. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy megmerjük veled osztani terheinket is. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy életet adj, és nem azért, hogy elpusztítsd az életet. Kérünk, áld meg a mi együttlétünket lelkeddel. Jöv el, Szentlélek Isten, adj világosságot, felülről való bölcsességet, és add, hogy az életnek igéje szólaljon meg közöttünk. Könyörülj meg rajtam is kegyelmedből. Fiadét kérünk, Atyánk. Amen. Az igét olvasom, testvérek. A Lukács írása szerinti evangélium 5. részéből, az 5. rész 27. versétől a 32-ig olvasom fel. Tehát Lukács evangélium a 5. rész 27. versétől így szól az ige. Ezután kiment, és Jézus meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Kedves testvérek, tudjuk, hogy Jézus, amikor gyűjti a tanítványait, a 12 tanítványt különösen, azok közül nem mindegyiknek van leírva az elhívása története, de Máténak is itt van a története, mert ő neki a neve Lévi volt, aztán ezt a Máté nevet Jézustól kapta. Lényeg az, hogy érdekes módon ott ül a vámszedő helyen, a nyugdíjas helyen, vagy meg volt biztos a nyugdíj biztosítása is, a mai gondolkodással élve, egy stabil helynek számított, ezért eléggé megismertették, le is nézték. De lényeg az, hogy ez a Lévi, hogy ott ül Jézus, oda megy, és azt mondja, kövess engem. Föláll és követi. Hát ez valahogy olyan furcsa, semmit nem mond az ige. Nincs ott egy szó sem, hogy már ismerte őt, hallott róla. De lényeg az, hogy ennek az embernek valahogy megért a szívében az, hogy szeretnék innét fölállni, és szeretnék valami más életet folytatni. Vagy lehet, hogy már hallott Jézusról. Nem tudni, de lényeg az, hogy amikor Jézus oda megy, kövess engem is, föláll és követi őt. De testvérek, egyszer mindenkinek az életében megérik az idő arra, és megérik az ember is arra, hogy igenis döntenem kell. Döntenem kell, mert megért a döntésre az idő. Megért a gyümölcs, és a gyümölcsöt be kell vinni a raktárba. Azt tárolni kell. És így van az ember lelki élete is, hogyha megérik egy élet, akkor érzi azt, hogy lépnem kell. Muszáj lépni. Egy asszonytól hallottam fiatal korában, több evangelizációm vett részt, több konferencián, és érezte, hogy elérkezett az életébe a döntés ideje. És azt mondta, azt is éreztem, ha nem teszem meg a lépést, lehet, hogy nem tér vissza ez újra. Majd csak nagyon késő. És azt mondta, hogy nem bántam meg. Lényeg az, testvérek, hogy az ember életében igenis Isten szólítgatja. Tehát nincs olyan, hogy nem szólítja. Persze ezt csak akkor látja meg, amikor meghozza ő is a maga döntését. Hogy hányszor szólt az Isten, hányszor beszélt az Isten, hányszor szólt az ő igéje nekem, nem a szomszédomnak, hanem nekem. És ez a nagy dolog, amikor az ember akkor lép. Megteszi a maga lépését. Higgyük el, hogy Isten szava mögött az élő Isten áll. Ő a garancia az ő szaváért. És ő nem akarja az embert becsapni, azt mondja, nem ember, hogy becsapjon bennünket. Mi emberek be tudjuk csapni a másik embert. Erre készek is vagyunk olykor-olykor. De Isten nem ilyen. Isten soha nem csapja be az embert. Jézus soha nem csapott be senkit sem. Lehet, hogy próbára tette, ilyen volt, nem is egyszer, de ugyanakkor mindig megtette a maga lépését, amikor valaki valamit kért tőle. Testvérek, íme tehát Jézus odalép egy emberhez, egy megvetett, lenézett emberhez, mert az állása miatt lenézték. A munkája miatt megvetették. Ez a vámszedő, tudjuk azt, hogy a vámszedőket a paráznákkal egy szinten emlegették. Tehát a vámszedő és a parázna az egyenlő. Hogy miért? Azért, mert egy vámszedő úgy szedte a vámot, hogy ő akarja. A törvényeket ő ismerte. A lényeg az, hogy ezek a vámszedők hamar meggazdagodtak. És bizony ezt látták rajta, és sokan irigy, sok volt az irigyük. De nagyon érdekes, hogy Jézus nem a világ szerint lép oda az emberhez. Nem úgy lép oda az ember, hogy én majd megmondom neki, hogy kihez lépj oda. Hanem ő az ő teljes szabad elhatározása szerint lép oda. Hiába volt az előítélet az emberekben óriási nagy, ezzel a Lévivel szemben is, ő nem törődött az előítéletek. Ő az embert nézte, az elveszett ember. És az a vámszedő az tudta, hogy ő egy megvetett, lenézett, és ő egy elveszett ember. Isten előtt is elveszett ember, mert a mózesi törvényeket már abszolút nem tudta megtartani. Hiszen a Rómának szolgált. Római fennhatóság alatt állt Izrael. Na, a lényeg az, hogy ez a Lévi abban a pillanatban föláll és követi Jézust. Testvérek, ez egy csoda, amikor valaki megérik arra, hogy lépnem kell, és föláll, és otthagyja azt, ami az életét terheli, ami az életét pusztítja, ami az életét tönkreteszi. Egyszer egy tanítónővel beszélgettem, együtt konferenciáztunk itt Tahiba, és kérdeztem, hát, hogy ő hol tart? Azt mondja, én már léptem, én már döntöttem. És megkérdeztem, hogy hogy hozta meg ezt a döntést? Megértem rá. Egy fiatal volt. És mit szólnak a kollégái? Mert akkor még csak állami iskolák voltak, egyházi iskola nagyon kevés volt. És azt mondta, hogy őt az nem érdekli, hogy mit mondanak. De én otthon vagyok. Én jó kezekben vagyok. Én magam elcsodálkoztam, és olyan boldog volt a szívem, hogy egy fiatal ember így ki tudja ezt mondani, hogy otthon vagyok. Én biztonságban vagyok. Testvérek, ime tehát Jézus szól, Jézus szólít, hív, és mit mond? Azt, hogy kövess engem, gyere utána. Nem azt mondja, hogy menj előttem, hanem gyere utána. Azt tedd, amit én teszek. Azt tedd, amit én mondok neked. Ime, és bizony nagyon nehéz ilyen döntést meghozni. És mint említettem, az ember legtöbbször akkor látja azt, hogy Isten hányszor szólította, miután meghozta ezt a döntést. Volt nekem egy nagyon érdekes gyülekezeti tagom, Apai pusztán, Dömsöthöz tartozott, Apai puszta, és oda kiálltam. Akkor még egy hónapban egyszer istentiszteletet tartottam, és jártam konfirmáció előkészítőket tartottam háznál, iskolában volt egy pár hittanosom, azokhoz is kiálltam, és kérem tisztelettel, jártam ott, hogy hívják, tehát látogatni is, és elmentem az egyik atyafihoz, köszönt nekem, jó napot, tiszteltes úr, fogta magát, ő mindig kiment. Ez az ember persze nagy beteg volt, kőműves volt, még benne volt a munkában, tehát abban a korban nem volt még nyugdíjas, és lényeg az, mindig kiment. Én éreztem, hát sugárzott belőle az, hogy engemet nem szeret, semmibe se értékel. kétszer-háromszor mehettem el hozzájuk. És ez elkerült egyszer egy csendes hétre. Ez az ember, hogy hogyan, még a mai napig se tudom, nem kérdeztem tőle, de ez az ember hitre jutott. És ennek az embernek a szíve megnyílt előttem is, a gyülekezet előtt is, apai népe előtt is, és hívogatta az embereket, Isten tisztelte. Aztán azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne itt nálunk Biblia óra is. Hát mondom, nagyon szívesen, minden héten kijövök. Aztán minden héten tartottuk az Isten tiszteletet, és minden héten mentem Biblia órára, és megnyílt az ő háza is. És emlékszem, egyszer elmondtam neki, hogy emlékszik, Sándor bátyám, hogy amikor én eljöttem látogatni, akkor maga mindig kiment. Elsírtam magát. Akkor szégyeltem magam, hogy mi mondom én itt a többiek előtt. De lehet, hogy mondani kellett, és testvérek ott fölállt, és bocsánatot kért. De olyan őszintén, olyan gyermeki módon, hogy én magam csodálkoztam. Annyira belevésődött a szívembe ez a gesztus részéről, ez a lépés, és annyira megszerettem ezt az embert, hogy Isten még azt is megengedte nekem, hogy a halálos ágyán utolsó nap még meglátogathattam. Úgyhogy, testvérek, és lényeg az, hogy tehát megnyílt nem csak a szíve, hanem még a háza is. Itt is ugyanezt látjuk. Ennek a Lévinek, akit elhív Jézus, akkor egy nagy vendégséget készít annak, hogy Jézus elhívta őt, szóba állt vele, és meghívta a barátait. Jöttek a barátai, jöttek a munkatársai. Mindenféle nép jött, népség jött oda. Gyülevész népség. A farizősok meg is jegyzik, ez bűnösökhöz megy be. Sőt, azokkal együtt eszik és iszik. Micsoda dolog ez? Milyen mesteretek van nektek? Ha tudná azt, hogy kik ezek, szóba se állna velük. Mennyiszor szokott bizony az emberben ilyen is előjönni, hogyha valaki olyannal beszélget, aki talán egy szegény ember, elesett ember. De talán ki is tudódott róla az, hogy esetleg még börtönbe is járt. Nekem gyerekkoromban volt egy, én papgyerek vagyok, és volt egy ember, a falu legszegényebb ember, az mindig bejárt hozzánk. Vizet hozni, ezt azt csinálni, a kertet szinte ő művelte, és mindig ellátta édesanyám őt. És amikor elkerültünk onnét abból a faluból, ő mindig eljött, és ő szedte ki a krumplit, emlékszem a kertbe. Én ezt az embert úgy megszerettem, úgy ragaszkodtam hozzá, hogy amikor elment, keservesen sírt. Persze ilyen érzékeny gyerek voltam, nem volt ez nehéz nálam, de annyira megszerettem ezt az egyszerű, szegény embert, és mindig úgy elmondta maga baját, panaszát, akkor próbáltuk orvosolni, amennyire lehetett. Kórházba is besegítettük őt, mert kellett neki, kórházba kellett menni. De a lényeg az, hogy azóta, hogy bennem maradt az, hogy a szegény, az egyszerű, az elesettel, az a törődni kell, mert az is ember. És bizony, amikor így eljött ez az ember hozzánk, nálunk lakott. És ez olyan természetes volt, minden évben szinte vártam, mikor jön. Ezt csak azért mondom el a testvéreknek, hogy igenis meghatározó az ember életébe az, hogy a szülők hogy viszonyulnak emberekhez. Mit mondanak valakiről? Mert a gyerek mindent hall. És a gyerek magába szívja, és ő is úgy fog viszonyulni, ahogy a szülők viszonyul. Mert a gyerek előhívja az életébe azokat a dolgokat, különösen, hogyha olyan helyzetbe kerül, amiben látta, hogy a szülő is benne volt. Bajba kerül, összevesztek, akkor szabad nekem is összeveszni. No tehát a lényeg az, hogy nagy dolog az, amikor az ember emberi módon viszonyul a másik emberhez. Keresztjéni módon viszonyul, együtt érez vele. És mit látunk? Azt látjuk, hogy Jézus nagyon együtt érzett az emberekkel. És ő az ő mentő szeretetével közelített az emberekhez. Nem úgy, hogy megmondta neki, hogy hát te mit akarsz? Te egy vámszedő vagy. Én egy vámszedővel nem állok szóba. Vagy egy paráznával nem állok szóba. Amikor Veresegyházra kerültem, az első stopposom, a falu közepén egy hölgy volt. Hát, amikor beült, ő mindjárt felajánlotta magát neki. No, Azért álltam meg, mert mondom, biztos ismernek engem, már is tudják azt, hogy ki vagyok. Micsoda dolog az, hogy én ilyen irgalmatlanul elmegyek mellette. Mint a pap, tudjuk, a irgalmas samaritánis történetben. És testvérek, én akkor Gödöllőre mentem, addig vittem őt, és mondom, hogy itt dolgozik? Nem. Azt mondja, ott az út mellett. Na, mondom. Kedves testvérek, nem volt könnyű, de úgy magamban, hogy elcsöndesedtem. Ez egy ember. Ez egy ember. És kérem, lassan mentem, és elkezdtem vele beszélgetni. Nagyon komolyan. És elmondtam neki, hogy tudja, magának semmi öröm nincs az életében. Ez úgy van. Semmi. Hiába hívnak örömlánynak. Semmi öröm. Aztán elmondtam neki azt is, hogy tudja, hogy egyetlen egy helyen van esélye. Egyetlen egy helyen. És egy valakinél. Szóval hol? Mondom, meg van keresztelve? Meg. Mondom, Jézusnál. Senki másnál. Jézus, aki ki tudja magát ebből emelni. Senki más. És megmondtam, hogy nem teszem ki ám a út mellett, beviszem a városba. Úgyhogy. De lényeg az, testvérek, hogy nagyon éreztem a felelősséget. Nagyon éreztem. Én sok lelki beszélgetésem volt azért az életben, nem annyi, mint amennyit még elbírtam volna, vagy elbírnék, de mert szemérmesek az emberek, rettentően szem. Még a keresztény emberek is nagyon szemérmesek. Nem mernek megnyílni. Pedig tudom azt, hogy sok ember küszködik magával. Én megmondom nekem, a legtöbb bajom, testvérek, magammal van. Magammal. Nem a másik emberrel. Azt, hogy nem tudok úgy viszonyulni hozzá, mint hogy Jézus viszonyul. És már is harcolnom kell magam ellen. A magam érzései, gondolatai, indulatai mellett. Úgyhogy ezt meg kell látni, és az ember tele van előítéletekkel. És ezeket az előítéleteket levetkőzni rettentő nehéz. Óriási nagy küzdelmet jelent. Tehát Jézus bemegy ennek az embernek a házába, szabadon ment be, és az ő szabadságával lépett oda. És ezt a szabadságát adja ennek az embernek. Mert ott a szíve és a lelke mélyén meg van kötözve. És azt föloldani senki más nem tudja, csak ő. Ezért jött Jézus. És ezért mondja az zúgolódóknak. Azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És ez az ember beteg, és tudja, hogy beteg. Amíg valaki nem tudja, hogy beteg, hogy a bűn is micsoda iszonyat és milyen teher az ember életébe, és azt levetkőzni nem lehet. Szappannal nem lehet lemosni, testvérek. Hiába próbálja az ember átfesteni az arcát, a szemét, vagy a haját, vagy bármiét. Kérem, azt nem lehet. Ami ott bent van, az bent van. Az csak egyedül. Ehhez a kód egyedül Jézus kezében van. És ott van az, hogy hívjuk segítségül az ő nevét. Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Aki nem hívja, nem tartatik meg. Az megmarad ebbe a fogságba, mert az ördög igenis fogja. És az ördögnek mindaddig joga van az ember életéhez, amíg a bűn szolgája marad. És akar maradni, és nem akar. Milyen érdekes, Jézus mindig azt mondja, hogy az ember akaratát vizsgálja. És a 38 éve beteg embernek először azt mondja, akarsz-e meggyógyulni? Vagy jó érzed magad? Én egyszer megkérdeztem egy illetőt, akinek elhunyt a férje már vagy 10 éve, de úgy siratta és gyászolt állandó jelleggel, mintha tegnap halt volna meg. Hát mondom, ember, ez nem egészséges. Hát ebből meg kellene gyógyulni. Akar meggyógyulni? Kifordult is erről. Tegnap hittanórán az egyik gyerekkel nem bírtam, egyik lányjal. De mindig így viselkedik. A legszívesebben kizárom, azt mondom, ne is gyere. És testvérek, és akkor elmondtam azt, hogy igenis Az másik emberét lehet imádkozni. Na mondom, Rozi, érted fogok imádkozni majd most a végén. Ő ezt nem vette, elengedte a füle mellett. És amikor elkezdtem diktálni, elkezdtem mondani imádságban hangosan, hogy mit kérünk a Rozinak. Milyen szíve van a Rozinak. Milyen flegva, milyen utálatos, hogy lenézi a másikat. Stb. Stb. Mondtam. Ne. És amikor mondom, amen, nem amen. Egy gyerek. Egy harmadik osztályos gyerek. Érzi azt hát, hogy igenis, ha Isten elé viszi valaki, vagy imádkozunk érte, akkor ott Isten valahol közbeléphet. És ő valahogy jól érzi magát ebbe az állapotba. Egyszer Magyar Bálint volt a művelődési miniszter, és a katolikus egyház valami miatt azt mondta, imádkozni fogunk érte. A televízióba üzent, ne imádkozzon. Bármit csinál, csak ne imádkozzon. Kérjük, hogy ne tegyék ezt. Kérjük, hogy félnek, testvérek. A keresztény embernek az legnagyobb fegyver az imádság. És a szeretettel elmondott imádság. Az életmentő imádság. Hogy Uram, én azt kérem, hogy ő is oda jusson, ahol én vagyok. Ez a Lévi mit csinál? Oda hívja a több, gyertek Jézushoz. Hát ezt jelenti az, hogyha valaki hitre jut, egészséges hite van, és megszabadult az élet terheitől, testvérek, a bűnöktől, az azt akarja, hogy a másik is szabad legyen. És nem pedig azt mondja, hogy nem, ez csak az én részem. Én vagyok az igazi keresztjén, én vagyok a régi keresztjén. Sok gyülekezet megcsontosodik szinte, mert egyszerűen nincs tisztulás. Pedig mosakodni naponta kell, étkezni naponta kell, és ez vonatkozik a lelki életre is. A lelki élet törvényszerűsége szinte ugyanaz, mint a testi élet törvényszerűsége. Azért veszi Jézus a sok-sok példát a természetből. Hasonlít az Isten országa a kovászhoz. Amit vesz az asszony, 3 mérce liszt bekever, és az meg kell. Minőségi változás jön létre. Jézus itt azt mondja, hogy igenis az Isten igéje minőségi változást hoz az ember életébe. Maga Jézus Krisztus személye pontosan ezért jött, mint egy kovász, amely meg akarja változtatni az ember életét. Egy olyan életté akar tenni, hogy Isten gyermeke legyek. De ezt ő végzi, és ő munkál. Nem úgy, mint a farizeusok, akik ott voltak a gyülekezetbe, ott voltak az egyházba, ott voltak az írástudók. Hogy tudták azt, amikor Heródes megkérdezi, hogy hol kell a Krisztusnak megszületni? Ő nem indul el, ők nem indulnak el. Hát már hogy képzelik, mi itt vagyunk a király palotájában. Mi jól érezzük magunkat. Mi eljutottunk a csúcsra, az emberi csúcsra. Amit az emberek föl tudnak állítani, de arra a csúcsra eljutni, ahol Jézus van, az ő országába bejutni csak Jézussal lehet. És Jézus ezért hívja el ezt a tanítványt. És igenis, annak az embernek az életébe megtörténnek a változások. Mert nem érzi jól magát, hogyha nem vagyok neki engedelmes. Így történt egyik presbiterrel is, egy cecei presbiterrel, aki nagyon jó, komoly gazda volt, minden évben levágta a disznókat, aztán mindig csinált egy hatalmas nagy disznótort. Ez így volt szokás. Jöttek a barátok, a hasonló szintű barátok természetesen, és ő is jöttek, és ott voltak, de hitre jutott testvérek. Hogy csináljam én ezután? Hogy csináljam? Hát ezt is imádságban az Úr elé vitte, és azt kapta, hogy összeírta eszébe, hogy mennyi olyan szegény ember él ott Cecén, akik a gyülekezetben vannak, jó, élnek, szépen élnek, de disznót nem vágnak. Összeírta nevüket, egy hatalmas lista jött ki. És fogta, testvérek, mikor vágtad, mindig 2 disznót vágott, és bizony majdnem az egyik ráment, de nem érdekelte, becsomagolta kinek, és a gyerekeivel elküldte. És mit mondtak a barátok, a régi cimborák? Hát ez meghibbadt. A világ ezt mondja. De Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ne hívd magadhoz azokat, akiknek, akik visszaadják. Hát nincs különbség. Olyanokat hívja, akik nem tudják visszaadni. Olyanoknak adja, aki nem tudja visszaadni. Mennyivel másabb? Jézus nevébe adni. Jézus nevében. Tehát testvérek, van feladat bőségesen, de első feladat az, hogy hagyjuk, hogy Jézus dolgozzon az életünkben. Az Isten lelke munkálkodjon bennünk. Mert igenis, ő először is gyógyít, megtisztít. És hogyha azt nézzük a mai világban, amiben élünk, kimondták az orvosok, hogy a betegségnek több mint 90%-a lelki eredetű. Lelki eredetű. Elmondja nekem egy orvos barátom, azt mondja, hozzám úgy jönnek az emberek, mintha a pap lennék. Mondom, hozzám még nem mernek jönni. Hát miért nem jönnek? Mert tele vannak előítélettel. Mert meg vannak kötözve. És bizony nagy dolog az, amikor Jézus belép valakinek az életébe, és ha belép az életébe, akkor elkezd szolgálni. Elkezd szolgálni. És ehhez kér erőt, és kezd tisztulni az élete. Áldjon meg Isten bennünket, ilyen lelkülettel, ilyen élettel, mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai, és az ő elhívása. Soha nem fogja az ember megbánni, ha az ő nevében cselekedett és tett. Hát cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen hitünk cselédeivel. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te embereket hívtál el, és ezeket az embereket nem csak elhívtad, hanem meg is igazítottad. Köszönjük, hogy megtisztítottad őket szívükbe, lelkükbe, áldj meg bennünket is, hogy mi is ezután a tisztaság után vágyjunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szolgálsz, és ma is ugyanaz vagy, mint voltál, mikor itt jártál a földön. Köszönjük, hogy igéd és lelked által ma is munkálkodsz. Nyisd meg a mi szívünket is, tisztítsd meg a mi életünket is, hogy mi is szolgálhassunk neked. Hogy merjünk hívogatni másokat is te hozzád. És Urunk, segíts bennünket, hogy az előítéletünket vetkezzük le. Megvalljuk neked, hogy ez a legnehezebb. De kérünk, segíts bennünket, hogy a másik emberbe az embert lássuk, úgy, ahogy te is az embert láttad. A megváltásra szoruló embert, a bűntől terhelt embert. És köszönjük, Urunk, hogy nálad van megoldás. Köszönjük, hogy te senkit sem küldesz el üresen. És köszönjük, hogy te ma is oldozol. Oldozz fel bennünket is. Ami egyéni megkötözöttségünkből, és tégy minket szabad gyermekeiddé, boldog gyermekeiddé, akik boldogan szolgálnak neked minden körülmények között. Ó, kérünk, Urunk, ha megkeserednénk valami miatt is, add, hogy hozzád menjünk, és nálad erőt kapunk. Ó, hallgasd meg kérésünket, fiadért, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A Krisztus Jézus azért jött e világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Amen. Záró énekül testvérek, a 469. éneket énekeljük, és hirdetem a testvéreknek a holnap esti alkalmat is. Jöjjünk el, készüljünk imádságos szívvel a holnap estére is, és hívogassunk másokat is. A 469. éneknek mind az 5 versét énekeljük, Jézus nyájas és szelíd. Isten velünk, viszont.